Ötödik rész. Ez arany? Szólalt meg Dea. Mintha villám csapott volna le közöttük. Az, hogy a társaságban valaki megszólításával tüntette ki a rablót, olyan hatása volt a többiekre, mintha a világnak azonnal össze lehetne dűlnie. Nincs műszer, amelyen lemérhetné valaki a távolságot a megrohant s megfélemlített grófi asztal és a betörő paraszt betyár között. Mintha a sivatagban oroszlán támadná meg a csoportot, s míg az egyiküknek a csontjain rágcsál, valaki közülük megcirógatná a sörényét. Semmivel sem tekintették inkább embernek ezt a rablót, aki érzésük szerint még mélyebbről jött a terembe, mintha egy elszabadult fenevad ront rájuk. Paraszt. Nézték, várták, nem ugrik-e neki Deának, vagy nem akar-e még félelmesebb dolgot. Antal ideg görcsökben vonaglott, már csak azt latolgatta, meddig bírja, hogy felőrölve odavesse magát a betyárra, bármi történik is. Utóvégre három férfi van jelen, s kettővel szemben állanak, ha akármennyire zavarja is szabad cselekvésükben a hölgyek jelenléte. Dea maga is megütődött, s megijedt egy pillanatra saját hangja felcsendülésétől. Mikor megszólalt, egy kissé, mintha elvesztette volna a helyzet félelmességét. Egy rabló, aki a szeme láttára csirkét eszik, s azt kedélyesen, s szinte úri módon, nem mohón és nem éjségben és nyomorban, hanem szinte tüntetően és játékosan, ez már nem volt neki félelmes. Hiszen míg nézte, ahogy ez az ember kissé paraszti teketóriával fogyasztotta az ételt a maga módján, ahogy az erdőben a leterített szűrön, mint aki hozzá van szokva, hogy ő az első személy, és mikor eszik, a család körülüli, mintha templomi szertartás lenne. Biztosan kávinista ember, mert a kenyeret apró kockákra vágja, ahogy az úrvacsoránál a pap szokta neki nyújtani, és az a tökéletes nyugalom már úgy hatott Deára, mintha csak valami farsangos komédia folynék, már szinte várta, mikor derül ki, hogy csak áruhás gróf valahonnan a szomszédból, s a végén mulatság és nevetés lesz a dologból. De a betyár ránézett szúrósan és kutatva, mit kíván. Akkor felemelte kemény karját, és kicsit megcsengett a nehéz aranyrojt a bő ingújon. Oda terítette az asztalon át. Áron gróf előtt, de a felé, s a nehéz aranyrojt súlyosan feküdt. Dea szerette volna megérinteni az aranyat, de nem mozdult. Meglátta, hogy a férfi ökle vastag és durva, csak nehéz testi munkában kopik el ennyire. Most ettől sajátságos folyamat indult meg benne. Igazolnia kellett barátai előtt, hogy valóban fent van abban a távoli dimenzióban, mely elérhetetlen magasságba emeli. Sértően, úri gunnyal mondta, hol vette? Lopta? A betyár szeme felnyílt. Különös, átható, zöldes szivárványa rávilágított a nőre, egy pillanatig, mintha vissza akart volna vágni, megsemmisíteni, akkor elmosolyodott, s összehunyorított szemmel szúrta át a nőt, s könnyedén szólt, nem, nem loptam, raboltam. De arcán egy vonás sem mozdult. Már elmúlt benne a tréfás ötlet, hogy ez egy inkognitóban megjelenő herceg, nem, ez valódi paraszt. Gőgösen és lenézően vizsgálta, sértette a szembeszállás, az ajka is legörbett, míg nyugodtan odavetette. Az ugyanaz. A grófni arca megenyhült. Nagyon nem helyeselte a Dea vállalkozását, most kissé megnyugodott, de Toncsi-Loncsi egyre feszültebben izgult. Áron gróf, aki Dea és a betyár között ült, nem értette a halk és a kis szavakat, de kitalálta a mozdulatokat. Az inspektor összehúzta magát, mindenki a végső feszültségben volt. A betyár Kevés hegykeséggel nézett Deára, jó soká nézte, mintha most tűnt volna fel neki igazán a szép fiatalasszony. Nem a, mondta csöndes fölénnyel. Másra. Mert tudja, lopni a nem valami úri dolog. Maguk se lopnak. De a lángba borult. Nem talált szót erre a támadó és arcátlan vágásra. A lélegzete szinte elállott. Mit merészel a paraszt? A betyár most odapillantott az asztal közepén álló kis talpas aranypohárra. Esen lopásból van, s kinyújtotta utána a kezét. Bal keze az aranyrojttal megserezzen, de jobb kézzel megfogta, s fölemelte az aranypoharat. Kilendítette belőle a fogvályókat, a pohár már csak erre szolgált, s a lámpa felé tartotta. Megcsillogtatta a 17. századbeli finom ötvös munkát, akkor nagy nyugalommal odaszólt a cimborájának. Tedd csak el! A szűrös ember előbbre lépett, de nem akart egészen odáig jönni, mert akkor elveszti szem elől a társaságot, melyet most ketten közre fogtak. A betyár rászólt az inspektorra. Adja oda neki! Az inspektor megtorpant, az uraira nézett, s mivel senki sem tiltotta el, engedelmeskedett. Felállott, átvette a poharat, odavitte a szűröshöz, ez átvette, őt visszaküldte vad pillantással a helyére, akkor elsüllyesztette a poharat a szűre bekötött ujjába. A rémület csak fokozódott. A betyár folytatta az evést, s kicsit a bácsi felsőbséges derültségével szólt, na lássa, emán az enyém, hát loptam. Lopta, mondta Dea hidegen. A betyár a szeme sarkában lappangó derűvel szemlélte az asszonyt. Megcsóválta a fejét, és okoskodva mondta. Ha én, éjszaka, mikor maguk alusznak, besüttyanok a házba, aztán tarisznyába rakom, amit csak elől-utól találok, aztán elsillanok, akkor igen, akkor tolvaj volnék, akkor loptam volna. De itt veszem el a maguk szeme láttára. Megfoghatják a kezem, ha merik. Ha szörnyű Jóskának a kezét megmerik fogni. Hallgatott, körülnézett, nem nevetett, de gúnyosan szólt. Hát ez úgy hívják, hogy rabolás. A férfiak megmozdultak. Mindenki megmozdult, megvonaglott, csak a betyár maradt nyugodt. A revolver ott feküdt előtte az asztalon. Ránézett, akkor körülhordozta a pillantását valamennyi arcon. Pillanatokig komoly volt, elszánt és félelmes. Ahogy sorra ránézett valakire, annak megborzongott a bőre. A másik ember, amint eltette a poharat, visszaállott a helyére, arcához emelte a puskát, és szemben a vezérrel, mintha maga is érezné, hogy most könnyen robbanás áll be, feszülten figyelt a vadak mozdulataira. Ezt az én őseimtől örököltem, kiáltott fel hevesen a grófnő. Áron gróf, aki már régebben erősen gondolkodott, most rászólt németül a feleségére. Hagyd, kérlek, hagyd! Ez az ember a soroksári postarabló. Ez a plébános gyilkosa, ez az István gróf orgyilkosa. Csend! Kiáltott rá a betyár. Beszéljen emberi nyelven. Maga néma? Áron gróf elhallgatott. Az utóbbi időben három szörnyű gyilkosság tartotta izgalomban az egész országot. Most már tisztán emlékezett, hogy a parasztok mindeniket Szörnyű Jóska nevéhez fűzték. Ez a név most legendás lett, de ő eddig nem is vette figyelembe, mert a gyilkos még nem fogták el, semmi nyomot nem találtak, de mindhárom eset megegyezett abban, hogy vakmerően volt végrehajtva. Legutóbb a Vágóhíd kerítése alatt egy szerb marha kereskedőt és a szolgáját lőtték agyon, s fosztották ki. A fiú életben maradt, s vallomásában rettenetes bátorságú, szűrös rablóról beszélt. Már régen nyomta őt a tudat alatt az az emlék, de csak most nyílt meg előtte a biztosság, hogy ugyanazzal a vakmerő zsiványal állanak szemben. S Esztári István grófot ugyanilyen szörnyű módon ölték meg Esztáron, a kastélyban. A betyár nem evett tovább. Eltolta maga elől a tányért, s élesen nézett az öreg grófnéra. Maga ezt az ősétől örökölte? A maga őse órás volt? A grófnét még nem hatotta át urának a híre, még nem jutott tudatába az összefüggés a betyár és a hírlapi rabló történetek közt, az ajka megremegett. Ostoba paraszt! Az én ősöm úr volt. Úr? Hát akkor az nem is bányászta az aranyat a hegyekbe, de nem is kalapálta ki pohárnak. Készen vette valahun, igaz-e? Az én ősöm a királytól kapta. Az a király hun vette. Ő volt az órás? Ő csinálta? Csend lett. Senkinek sem volt kedve vitába bocsátkozni. De ez folytatta. Miért nem adott az a király aranypoharat az én ősömnek is? Hogy én is örökölhettem volna. Hirtelen dacosan kitört, és az asztalra csapott. De az én öreg apám túl csak elvették, ami kicsije volt. Minden átmenet nélkül kiabálni kezdett. Mikor én kisgyerek voltam, jött az adószedő, a zsandárokkal, jött a sok puska. Felverték a vermet, kimerték a búzát, zsákokba szedték, elvitték. Ez se volt lopás? Azok a törvényt hajtották végre, kiabált magába kikelve az öreg grófné. Ha befizették volna az adót, nem jöttek volna végrehajtani. Én se jöttem volna, ha maguk aranypoharat küldtek volna nekem, meg a gyapjú árát szétosztották volna a pásztorok között, akik őrzik a birkát. De maguk 10 krajcárt fizetnek egy embernek egy napi munkáért. Sose jutott eszükbe, hogy kiosszák, ami nyereség van a szegények közt. Maguk itt 6 akarják megenni 30 csirkének a mellyehúsát, meg a kövér combját. Oda le meg az emberek, a répát lopják a földből. Tolvajok! Rikácsolt bele az öreg grófné. Tolvajok! Nem tetszik nekik éhen halni. Már nem is a rabló állott szemben a védtelen megrablottakkal, hanem egy ennél sokkal veszélyesebb és félelmesebb ellenség, aki olyan ellentétet hurcolt be a fényes kastélyba, amit még soha senki meg nem világított ezen a helyen. A rabló okoskodása jobban megfagyasztotta bennük a vért, mint maga az elviselhetetlen tény, hogy a közbiztonság ennyire gyenge lábon áll, hogy még itt sincs a nagy éjszaka, s nyitott ajtókon át tud megjelenni az asztaluknál egy rabló, s a legszemtelenebb bátorsággal helyet foglal előttük, közöttük egy durva állatember. És most azt is le kell nyelni, a mélységes támadást, a gondolatok puskagolyója sokkal fájóbb sebet üt minden fegyvernél. A kastély hatalmas falai most nem voltak védelmükre. Kint a számos cselédség hiába él annyi nemzedéken keresztül az ő oltalmukra, az ő kenyerükön, most nem rohannak segítségükre. Majd ha láncra vernek, morogta rabló, csendőrök közé állítanak, akkor majd rámolvashatják a maguk feleletjét, s felrivalt. Most én vagyok felül, most én mondom ki a magamét. De a hidegen nézett rá. Természetesen, maga, amilyen gavallér és bölcs, amit összerabol, sietve szétosztja a szegények közt. Bízza csak rám. Amit a törvény elvesz, azt az ország oltalmára fordítják, az emberiség javára. Ez is jó helyre mén, legyen nyugodt. Hogy ne, kiáltott bele a grófné, a csárdákban fogja elpottyázni. A betyár nem ügyelt rá, de átnézte komolyan. A törvény az a törvény a világon, hogy a szegény ember szegény maradjon, világ végéig. A gazdag meg gazdag, ez az Istennek az első törvénye. Dolgozzatok, kiáltott rá a grófné. A betyár rápillantott. De dolgozni nem szerettek, csak ingyen akartok élni, naplopók, folytatta a grófné. Maga olyan sokat dolgozik, olyan rettenetes sokat, hogy a munkája árából ilyen vacsorát ehet még hétköznap is? Ha az Isten úgy adja, hogy maga nem ebbe a házba születik bele, hanem egyel odább, egy ilyen reves öregasszony 5 krajcát keres a cukorrépa szedéssel. Abból aztán nem tudom, mit főz a családjának. Hideg vizet, mi? Már annál csak nincs rettenetesebb munka, mint a rigolírozás. De aki egész nap a fődet fordítja, örül, ha 60 krajcát megkeres egy nap. Maguk 7 krajcát fizetnek egy ölért. Homokon. A homokot is csak meg kell fordítani. Minden lapát homokot ki kell dobni a helyiről. 1 kiló szalonna meg 1 forint. Hány ölet fordít meg a maga ura egy nap a 2 karjával, hogy ilyen életet tud magának biztosítani? Ne hasonlítsa magát hozzám, maga szégyenletes ember. Miért ne hasonlítsam? Ha semmi egyebet nem tudok is csinálni, ennyit megtettem, hogy itt ülök egyszer maguk közt, az asztaluk mellett, aztán maguk hatan reszketnek előttem. No, lássa, de én nem kívánom, hogy maguk reszkessenek. Én azt akarom, hogy éppen úgy megtisztelve érezzék magukat, ha egy szegény ember belép estézni, ahogy minden szegény család elájul a boldogságtól, ha egy ilyen magukféle úri nép megtisztelni őket a házukban. Én megengedem maguknak, hogy éppen úgy embernek tekintsék magukat, mint én magamat. De maguk ezt nem akarják megengedni. Azt akarják, hogy mink Istennek nézzük magukat a fejünk felett. Csak azért, mert a kezükbe a vagyon. Mit gondolnak, ha én ennyi kincset össze tudok kapani? Nem tudok éppen olyan Isten lenni, mint maguk? Hát, azt akarom evel mondani, hogy nem a szegény emberbe van a hiba, csak abba, hogy nem ragadt a csizmájára annyi aranysár, mint a gazdagokéra. A grófné látta, hogy Dea szólni akar, s erélyesen szólt neki franciául. Ne vitatkozz vele, kedvesem! Most a betyárhoz fordult. Magukon nem lehet segíteni, csak a tisztességesen szerzett pénz válik javára az embernek. De hogy szerezzek tisztességes úton pénzt? Ordított fel a betyár, s megragadta az asztalt. Hiszen ha 1000-szeres erőm lenne, mint Sámsonnak, ha egy nap nem 5-6 ölet tudnék megfordítani, hanem 100-at, akkor se tudnék 70 pengőnél többet keresni. Értse meg, hogy a szegénynek semmiféle módja, lehetősége sincs arra, hogy kimásszon abból az utálatos szegénységből. Soha nem bírtam odáig jutni a becsületes, szorgalmas munkával, hogy csak 5 forintom legyen félretéve. Ott döglött meg a feleségem előttem, mert vizes volt a fal, nem volt tüzelő, nem volt ennivaló, nem volt orvos, patika. Hát mit mondjak, mikor maguk azt vágják a szemembe, hogy dolgozzak? Nincs ember, aki nálam többet bírt volna dolgozni, de mit lehet keresni a földmunkával? Már régen kimentem volna Amerikába, de hiszen az csak azt teheti meg, akinek mégiscsak van valamie, amit eladhat. 150 korona kell legalább a hajójegyre, meg a vasútra. Mondja meg, honnan vegyem azt a 150-et? Abba a percbe felülök a gőzmasinára, és soha többet nem találkozik velem senki ebbe a nyomorúság a világba. Mondják meg a papoknak, hogy ne prédikáljanak nekem többet, hogy ez a fődi élet síralomvölgye, mikor maguknál ilyen asztal van, én nálam meg száraz kenyérhaj sincs, hogy megőrülök is az erőfeszítéstől. Mert eldorbézolják, sivította a grófné a férje egyre nagyobb nyugtalanságára. Viszi a kocsmába, ott kótya vetyéli el. A betyár lehajtotta a fejét. Mulatni is kell egy kicsit. Elég nehéz az élet. A maguké könnyebb, mégis mulatnak. Mit gondolnak ez a betyár élet, csupa gyönyörűség? Sokat kell nekünk ázni, fázni, nádasban bujdokolni. Most is, 2 hét óta kutyának való, míg ilyen szépen sikerült ide betoppanni. Nem paradicsom élet ez. Sok töredelem, éhezés, koplalás, sok rettegés, hogy valami el ne romoljék, hogy minden stimmeljen. Nem tudja azt, csak aki csinálja, meg a jó Isten. Hagyja ki az Isten nevét. Én azt mondom, de a felindulva néztes hallgatta. Egyik percben utálta, aztán félt tőle, aztán sajnálta. Szeretett volna felállni, és kimenni a szobából. Közben megérezte a paraszt szagot, ezt az áporodott csizma, bunda, pálinka bűzt, izzadság és szegénység, szenny áradata kezdte betölteni a termet. Már régen nem áltatta magát, tudta már, hogy eredeti, valódi paraszt, akinek a szemtelenségénél csak a nyomorúsága nagyobb, és a vakmerősége megérthetetlen. Hol él maga? Szólt rá. Az ég alatt, a föld színén. Azt kérdem, hova való? Minek kérdi? Ide való? Erre a környékre? A betyár felemelte a poharát, ivott egy kis kortyot, s utána körülnézett. De ha megfigyelte, hogy enni is úgy evett, mint az erdők vadja vagy a madár, aki minden falat s minden szem után körültekint, nem akarja valaki vagy valami megfosztani a zsákmánytól. Évmilliók rettegése. Nézze! Tudja, dörmögte a betyár, én magával nagyon szívesen eldiskurálok. Becsületnek is veszem, hogy szóra méltat, mert tudom, hogy maguk nemigen veszik ember számba az ilyenféle szegény fele barátjukat, kivált, ha a kést a torkuknak szegezi. De olyanokat ne kérdezzen tőlem, amivel árthatok magamnak. Már nem volna okos, hogy kiadjam magamat. Csak kérdem. De minek kérdi? Ha jó szívvel kérdené, de maga csak azért faggat, hogy hónap a csendőröknek a markába adhasson. Azért kérdem, mert kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen értelmes, tisztességes falusi emberből, akinek maga látszik, hogy lesz betyár? Mert maga alapjában véve tisztességes ember, legalábbis az volt, amíg el nem vesztette a fejét, és rossz tanácsadók el nem térítették a becsületes útról. Hogy jut eszébe valakinek ma ilyen maskarába öltözni és ilyen vállalkozásba fogni? Ez lehetetlen dolog. Maga ebben a ruhában nem mehet végig, nem Budapesten, de még egy falun sem, mert azonnal gyanús. 50 évvel ezelőtt még Rózsa Sándornak lehetett. Akkor mindenki ebben a ruhában járt. De ma... A millénium évében, amikor az egész ország az ezredévet ünnepli, csak a bandériumukban lehet így megjelenni, a kiállításom. A betyár rábámult, s nevetett. Persze, maga azt hiszi, hogy ha már rablónak áll be valaki, folytatta Dell, akkor mindjárt Bogár Imrének kell kimaszkíroznia magát, akkor majd rettegnek magától. Ne legyen nagyon büszke, mert megfordul a dolog, és nagyon rövid idő múlva valószínűleg maga fog rettegni minden falevéltől. A betyár egyre nagyobb figyelemmel hallgatott. Az bizony meg lehet, szólt kis fanyar mosolyjal. Magának is van apja, anyja, vannak testvérei, rokonai. Tudják azok most, hogy maga mivel foglalkozik? Vagy magának az egész családja rablásból él? Nagyon téved, kérem, mondta dacosan a betyár. Nincsen nekem senkim a kerekvilágon. Szörnyű Jóska vagyok. Elégedjék meg ennyivel, ebben minden benne van. Magának ez csak álneve. Ezt maga csak azért vette fel, vagy azért fogta magára, hogy ijeszgesse vele a világot. A betyár szeme kerekre nyílt. Nézte Deát. Álmélkodva és csodálkozva nézte, hogy ez ilyen nyugodtan tud vele beszélni. Úgy szól hozzá, felülről, és mégsem sértve, jó akarattal, és mégis idegenül. Bólogatott. De jó tanítóné lett volna magából, mégiscsak nagy dolog az az úri nevelés. Dea nem nevetett. A betyár bólogatott, s maga elé, meg az, hogy valaki olyan biztosnak, úrnak tudja magát. Maga csak ugyan azt hiszi, hogy különb azoknál a fehér cselédeknél, akikkel nekem eddig dolgom volt. Minden az, hogy meg tudja mosni az ember fejét. Újra elhallgatott, és gondolkozott. Bizonyára küzdött magával, szeretett volna valaminek a nyitjára jönni, de nem tudta, s nem látta a gondolatot, csak homályosan kereste a szavakat, s a szavakon keresztül az igazságot. Ki mondja meg nekem, hogy miért van ez így? Azt megmondhatom, hogy nem jól van, szólt Dea, és ez szerencsére igen ritka dolog. Ha általános lenne, akkor nem volna többet biztonság az életben. Nem volna érdemes élni, mert minden pillanatban felfordulhatna a társadalmi rend. Maga nem tanyai, nem is volt soha urasági cseléd. Nem, én az Isten cselédje vagyok. Az ördögé, kiáltott rá az öreg grófné. Amán nagyon mindegy, mondta a betyár. Én ugyan se egyikkel, se másikkal nem találkoztam színről színre. Én nem láttam semmi más, csak azt, hogy így nem mehet tovább, ahogy megy. Sokkal egyszerűbb meghalni, de elébb meg kell próbálni a szerencsét. Lássák, s körülnézett, nem mondom én, maguk biztosan jó emberek. Semmi okuk sincs rá, hogy rosszak legyenek. Mert csak az a rossz, aki elveszi a másét. Minek vennék el maguk, mikor annyiuk van, hogy avval se tudnak mit kezdeni? Rémületes volt ez a sötét ember, ahogy most a nagy bánatára ébredve elvesztette derült színeit, komorrá változott, és éles zöld szemeivel baktatott rajtuk, míg a fejében kibontakozott valami világosság. Maguk itt ülnek ebbe a szép házba. Itt minden szép. Szépek a falak, a pádumentum, a bútorok, a pokróc, meg a ruha, meg az ingük, meg a testük. Biztosan a lelkük is éppen olyan tiszta, mint az angyaloké a mennyországban. De mit ül? Csak attól, hogy annyi pénz van a zsebükbe, meg a fiókjukba, meg mit tudom én hol, hogy semmi más dolguk nincs, csak magukat tisztába tenni és tisztán tartani. Még avulna a furcsa, ha egy ilyen úri népség piszkos lenne akár a testibe, akár a lelkibe. De hát a szegény ember ezt nem teheti. Én még egy fél órával ezelőtt olyan voltam, mint a vidra. Csupa sár, ázott ürge. Muszáj volt nekem gondoskodni róla, hogy ha már begyűvök magukhoz, ne legyenek olyan utálatos, hogy leokádjanak. Azért hozattam magammal ezt a gúnyát, mert ha már betyár is az ember, azért meg kell adni, ami a becsületes fellépéshez tartozik. Nem akarom én magukat a lelkükbe bántani. Nem kell nekem maguktól semmi, csak az a kis pénz. Én felőlem élhetnek a legboldogabban tovább is. Mi az maguknak, amit én elveszek? Észre sem veszik. Magának nincs kifejlődve az erkölcsi élete. Nem tudom, mi a... Megmondjam. Mondja meg! Tegye le a pénzt az asztalra, és távozzék. Hogy? Hogy gondolja? És keresse más módot az életre. Valami tisztességes és becsületes módot. Ezt nem tehetem. A pénz már nem az enyém, ha a zsebemben van is. Nem csalhatom meg a társaimat. Nem vagyok magam. Nekem ezen testvériesen kell megosztozni, meg nem csak akik velem vannak, nagy sora van ennek a pénznek. Sok kétségbe esett család várja ezt a kis pénzt, még nem is tudom mennyi. Szörnyű Jóska nem ríkathatja meg a szegény feleségeket és anyákat, akik számítanak erre a pénzre. Ez borzasztó. Hol élnek maguk, hogy el tudják képzelni, hogy rablásból, zsívánságból, tolvajságból áldás származzon valakire? A betyár megingatta a fejét. Ezt maga nem érti. Ez vállalat. Ez éppen olyan vállalkozás, mintha teszem, bandába állunk és aratást vállalunk. Ott is a bandagazda felel mindenért. Ha valaki a csapatból megbetegszik, nem tud dolgozni, azért annak ki kell adni a maga részét, nem halhat éhen. Az ember felelősséggel tartozik. És meddig akarja ezt maga folytatni? A betyár gondterhelt arccal nézett rá. Nem tudom megmondani, mert egyre több a szegény. Úgy gyűlnek, és oly rettenetes nyomorúságokat kell megismerni, hogy azt élő ember el nem mondhatja. Nézze csak! Itt körös körül leeresztették a vizeket. Kiszáradtak a nádasok. Míg megvolt a sok nádas, addig a szegény ember télen elment csikászni, halászni, nádat vágni. Most mind ott van, bent a falvakban, és jön rá a nagy tél. Nincs tüzelő, nincs ennivaló. Ott kell nekik megrothadni. No, de az urak előre tudták, hogyha a mocsárvizet kiszárasztják, akkor itt milyen jó fődek lesznek. Hát nem megvették a lápokat a parasztok túl 20 krajcárjával, meg 10 krajcárjával holdját? Még csak 4 esztendeje, hogy száraz a főd, már a grófi földeken olyan kukorica van, hogy az ember elvész benne. De az ő kis gatyaszárföldjeiken, meg még egy cső sem nőtt meg. Hát ez az igazság? E nem rablás? És maga most mind meg akarja ezeket váltani? Maga arra vállalkozik, hogy a világ minden szegényét ellátja pénzzel, amit úgy szerez, hogy betör a kastélyokba, gyilkol és fosztogat? Nem adják másképp? Soká bólogatott. Úgy látszik, belátta a dolog reménytelenségét. Hirtelen az öreg grófnéra nézett. Mondja, asszonyság, maga főzte ezt a jó vacsorát? Mert ha maga, akkor ne busuljon, akármi lesz is, jó szakácsné asszony lesz belőle. 15 forintot mindig meg tud keresni egy hónapba. Ismerek egy szakácsnét, már 1200 pengője van a takarékba. Arcátlan, nyögött fel az öreg grófné. A betyár hidegen mondta, én dicsérni akarom magát. Vállat vont. Nem akarom megsérteni a becses személyét. Már a gróf urat jobban sajnálnám, ha arra szorulna, hogy a maga kezével keresse meg a kenyerét, mert már semmit érő öreg. Mire lehet az ilyent használni? Bakternak? Még arra se lenne valami jó. Körülnézett a társaságon. Maradjanak itt a kastélyban. Legyenek urak tovább. Kérjenek a kis pohár helyett nagyobbat a királytól. Dea érezte, hogy valamiképpen véget kell vetni ennek. Nézze, kérem, szólalt a betyárhoz okos nyugalommal. Amit maga mond, annak van alapja. Valóban igazságtalan, hogy a társadalom úgy van berendezve, hogy egyik rétegnek vagyona van, a másiknak semmije sincs, csak a munkaereje. De a megoldás nem az, hogy azok, akik kénytelenek a testi munkájuk jövedelméből megélni, egyszerűen a maguk bírájává legyenek, hogy föllázadjanak és megrohanják azokat, akikről ők azt hiszik, hogy mérhetetlen gazdagok. Mindenkinek megvan a maga baja, és ne gondolja, hogy a boldogság összefüggésben van a vagyonnal. No-no, várja csak végig. Az a kis falu, a maga bogárhátú házaival valóságos paradicsomnak látszik mielőttünk, és mi, akik ezekben a kastélyokban élünk, sokszor gondolunk irigykedve a nép egyszerű gyermekeire, akik oly boldogan tudják a vasárnapot eltölteni. A költők, írók angyali képeket festenek a népről a világ minden irodalmában. Ha nem volna alapja, nem írhatnák meg. Adja abba maga ezt a szomorú vállalkozást, és térjen vissza, ha lehet, a maga szép kis falujába, a kedves családi életébe, ott éljen a szerény keretek közt. Örüljön a gyerekei fejlődésének, mérsékelje az igényeit, legyen boldog, ha nyugodtan tud aludni, csak rá kell magára nézni, le van fogyva, a szemei kifordulnak a lelki vívódástól, térjen eszére, irtóztató felelősséget vett magára. Hiszen maga erkölcsi okokból indult ki, hogy képzeli, hogy az egész világgal szembeszállhat. Tragikus vállalkozás. Nem lesz jó vége. De már míg beszélt, arra gondolt, hogy ez is reménytelen dolog, hogy ő naív szavakkal meg akarja téríteni ezt az embert. Elhallgatott. A betyár hunyorítva nézte, míg beszélt. Most azt vetette oda, kicsit megsértve, kicsit gőgösen, beszéljen, csak beszéljen. Szeretem, ha az asszony ugat. De a felháborodva állott fel. Gyönyörű termetét kihúzta, s arca a fényben elkeseredetten ragyogott. Egész különösen nem az úri nő háborodott fel benne, hanem az asszony, aki látja, hogy hiába beszél. Akit a férfi semmibe sem vesz. Mikor legjobban odaadja magát, az ő érdekeit akarja elősegíteni, egyszerűen goromba intés kap válaszul. Maga ostoba, kiáltott még visszafeléje. Mit akar tulajdonképpen itt? Mit habozik? Mit tétovázik? Mit vesztegette az időt, ahelyett, hogy már régen kereket oldott volna és futna a zsákmányával? A betyár csak nézte, egyre falánkabbul és egyre izzóbban. Soha nem képzelte, hogy egy úrinő éppen úgy gondolkodik, ahogy a felesége annak idején. Mintha csak Zsuzsit hallaná, akinek ő számtalanszor megmondta, hogy más tenni nem lehet, csak erővel elvenni. Hogy fel volt háborodva, milyen vad és veszekedett dükvel támadt rá még akkor is, amikor betegen, falat nélkül feküdt az ágyon, és kicsijének nem volt mit rágni a tömlőmmet, abban semmi sem volt. Hát igen. Az asszony meghalt, és ő azt mondta, most szabad előtte az út. És most itt van egy másik asszony, éppen olyan vékony és kemény, mint a felesége volt, és megmer szólalni egy betyár előtt. Az ő asszonya a hites ura előtt tálalta ki, ami a begyében volt, de ez egy idegen rabló előtt mer ugyanazon a hangon szólalni. Az asszony ne avatkozzon bele az emberek dolgába, mondta, mert az asszony csak megállítja a világ kerekét. Az itt a baj, hogy ti, semmi asszonyok, okosabbnak akarjátok tudni magatokat. Emiatt folyik a világ sora így, mert az asszonyok nem akarják az igazságot. Én magához többet nem szólok, kiáltott Deas, indult, hogy elmegy. De a betyár felpattant, s rá kiáltott. Leülni! Tessék rögtön visszaülni a helyére! De a feldühödve nézett oda rá, mi köze neki ehhez az ostoba paraszthoz? Miért áll vele szóba? Mit vitatkozik vele? Antalra nézett. Antal még soha egyetlen szóval sem felelt neki vissza, s ő Antalnak soha még ellentmondást nem tett. Most látta, hogy Antal gróf őrület rémségével van eltelve, s embertelen gyötrelmeket áll ki ő miatta, hogy ő egy zsiványjal, egy betörővel vitába bocsátkozik. Ha a vér oly gyorsan tudna aláfolyni, mint az érzés, Már régen bíborpirosra gyúlt volna, de az egész csak egy villanás volt, s látta, hogy a betyár ugrásra készen ragadja meg a revolverét. Lőjön le! Kiáltott fel. Ugyanakkor Antal is felugrott, s halálsápadtan készen volt, hogy közbevesse magát. Az ember lihegve pattant fel a revolverrel. Magát! Károgta. Magát nem! De a látta, hogy Antalra fogja a fegyvert. Halálos rémülettel sápadt el, visszasietett a helyére. Iszonyú, hogy magára vonta ennek a fenevadnak a dühét, és gyűlölettel és rettegve nézett annak a szemébe. A betyár a gyors engedelmességtől megcsillapodott. Fújt és morgott, mint a vadak. Maga már nem kislány, lehetne esze, mondta. Hosszú, kínos szünet. Mindenki az őrülésig pattanó aggyal várta, mi lesz. Mit firtatja az én dolgomat? Jobb, ha az emberek nem tudnak egymásul. Hogy én mit töltöm itt az időt? Megkívántam, hogy egyszer egy kicsit a jó emberek közt leüljek. Már mondtam, hogy én tudom, hogy maguk jó emberek. Meg akartam mutatni, hogy én se vagyok rossz. Egyenesen állott, most hidegen nézett körül a szobában levőkön, csak rettentő bajusza volt most állati, mint a rozmár szőrzete borította be a száját és az állát. Mert nem vagyok rossz, tudják meg. Vagyok olyan jó, mint akárki Isten teremtése. Semmi rossz sincs bennem, csak a szegénység. Arról meg maguk nem tudnak semmit. Deára nézett. Ne dicsérje maga nekem a falusi életet. Azt én jobban tudom, mi az. Tanulják meg, hogy falun is csak az a jó ember, akinek van valamije. Akiknek nincs, az rossz ember, az tolvaj ember, az gyilkos ember. Nem azért, mert a szívébe van a rosszaság, hanem azért, mert éhes. Hát, én is rossz vagyok, mert nekem muszáj rossznak lenni, mert nem akarok elrothadni a kutya szegénységbe, nem fogok egész életembe ciberelevesen kínlódni, és megvan. Maguk elélnek a rántott csirkén, azt elhiszem, hogy szeretik hallani, mikor a papok azt prédikálják, hogy ez a föld a síralom völgye. Így el lehet ezt a síralmat viselni, terített asztal mellett. Nem kívánják, hogy változzon a világ. De nekem ez nem világ. Az én szegénységembe maga se így néznek ki, hanem már régen elpusztult volna a tüdőbetegségbe, ha úgy kellene nevelni a gyerekét, hogy soha egy csupor tejet nem lát, ha az ura megszakítja is magát a dologba. Úgy szakadozott fel belőle a szó, mint mikor csákánnyal szaggatják fel a szívós kemény rögöt. Egyre keservesebben ordított, s ököllel verte az asztalt, míg fájdalmas panaszai kizuhogtak. Soká hallgatott. Mindenki nesztelenül ült a helyén. A szívek dermedtek voltak, mintha végítélet harsogása lenne. Irtóztató szavak voltak. Nem lehetett menekülni a fájdalom elől. A betyár megtörölte tajtékos homlokát, s lassan fújva morogta. Nem akarom én kiokádni maguk előtt a véremet, de engem ne leckésztessen senki, Isten fia. A kötelet elviselem, ha olyan marha leszek, hogy megfogatom magam. Mert maguknak van elég csaholó kutyájuk, hogy megvédelmezzék a gazdaságukat. De nekem nincs ezen a keserű világon segítségem, hogy megszabadítson a nyomorúságból. De a felcsattanva kiáltott rá, már ő sem bánta akármi történik, de nem hallgatott. Kicsoda maga? Ki adott magának jogot, hogy... A betyár belevágott. Ki adott jogot? A puska? A fegyver? Ha ez nem lenne a kezembe, akkor most én állalnék alázatosan maguk előtt, de így megadta az Isten, hogy a magok színe változott előttem. Már olyan hangon üvöltött, hogy Áron gróf is minden szót megértett. Felugrott, és hasonlóan magából kikelve kiáltott fel. Akasztófa virág, hogy mered azt mondani, hogy a mi színünk megváltozott előtted? Tedd le a pénzt, és takarodj, vagy felakasztatlak! Felemelte a karját, úgy látszott, mintha meg akarná ütni a betyárt. Eszeveszett mozdulat volt, s e pillanatban lövés durrant, s Áron gróf lejtette a kezét. Pillanatig tántorgott, akkor visszaesett a helyére. Általános fejveszettség. Ez olyan hallatlan dolog volt, amire mindnyáján el voltak készülve az első perctől kezdve, s amit mégsem tudtak elképzelni, hogy bekövetkezhetik. Jóska! Kiáltott az inspektor magából kikelve, s egyúttal elfakult és visszatántorodott. Egész testében remegett, a foga vacogni kezdett, a hideglelés tört ki rajta, égett és fázott, s nyomorultabb volt a megvert kutyánál. Senki se figyelt rá, a rémület tetőpontján senkinek sem volt ereje, hogy valamire figyeljen, kitört a pánik. Antal gróf halott merevséggel állott fel, de a ezen rémült meg, és sikoltva intett felé, hogy üljön le. De Antal csak állott, s elébb az apját nézte, aztán az anyját, aki halálra válta, maradt a helyén, s nem az urát féltette, az emberi rémület fagyasztotta meg. S mozdulatlan maradt, mint a feleség, aki már oly régen elszakadt az urától, aki ez már csak a házasság kötelékei fűzik, s most a halál szelére érzi meg, mennyire magában van ezen a világon. Az inspektor azonban azzal, hogy elszólotta magát, s öntudatlanul érezte, hogy örökre kitette magát a gyanúnak, kénytelenségből lármázni kezdett, s durva és szalomba nem való hangon káromkodott. Az Isten döglesse meg, alávaló kutyák, velem akartok ti kikötni? Utolsó kapcabetyárok, úgy váglak pofon, hogy taknyodon csúszol a pokol fenekére. Akárhogy ordított, s még ennél sokkal durvábbakat üvöltött bele a levegőbe, nem mozdult a híres pofozó, aki a legnagyobb bérest is akármikor a legkisebb hibáért vágta főbe. Most csak a szája járt. És milyen hosszú volt a pillanat, s milyen reménytelen. És hogy állott a betyár felettük, nyugodtan és hidegen, a szeme sem rezdült meg, de odatévedt, és látta ezt a hideg zöld szemet, amint megindulástalan figyelte őket. Verje ki a gazokat! Kiáltott az inspektorra, de a szeme csak ott maradt a betyár szemébe belekapcsolódva. Össze voltak forva, és a két szem pár közül a betyáré volt a hideg. Érezte, hogy ezt a pillanatot, ha ezer évig él, sem fogja kitörülni az emlékéből. Az inspektor úgy látszik mégis elszánta magát, hogy rájuk rohanjon, s ekkor még egy lövés. Az inspektor is lejtette a kezét. Az inspektorné torka szakadtából sikoltott, s leesett az asztal alá. A betyár állott. Ne féljenek! Nem kell az életük! Ez még csak kis lövés volt! Felvette a kalapját a földről, s felcsapta a fejére, aztán a szűrét a félvállára. Most visszanézett Deára. Nincs semmi baj. Istennek ajánlom mindnyájukat. Dea ebben a pillanatban jéghideggé vált, és kemény, átható hangon kiáltott rá. Megálljon! A betyár megállott. Vegye tudomásul, hogy maga egy gonosz, igazságtalan, alávaló ember. Maga többet tett, mint rabolt, maga lelkeket akart ölni. Mindannyian ki vagyunk ebben a pillanatban szolgáltatva, de tudja meg, hogy ezért irtózatos büntetés fog kapni, és a maga zsiványsága nem fog javára lenni azoknak, akikért szólani merészelt, mert szörnyűséggel nem lehet a szörnyűségeket megszüntetni. Maga erdei farkas, igenis az, és nem ember, és addig is, míg a törvény elbánik magával, én tudtára adom, mi a véleményem magáról. Elszánt léptekkel ment a betyárhoz, megállott előtte, vadul a szemébe nézett, és pofon ütötte. A betyár abban a pillanatban elcsapta a másik rabló fegyverét, és a lövés a levegőbe ment. Irtóztató csend. A betyár fakú arccal csak állott és szédült. Akkor hörgő hang szakadt fel belőle. Ezt is köszönöm. Felvágta a fejét, s parancsolóan intett a cimborájának, s kimentek az ajtón. Antal az összerogyó Deát fogta fel karjába. Hagyjon, mondta Dea, és elvesztette eszméletét.